Rebrief. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel. A műsorvezető Marosi Viktor.
Nagy szeretettel köszöntök mindenkit, a tisztelt publikumot. Ez a Rebrief, a Trend FM és a Mediátor Full Service reklámügynökség közös kreatív ipari műsora. Zoomon jelentkezik be ma Dankó Bence, a Mediátor vezető stratégiája, akit ezúton üdvözlök. Szevasz, Bence!
Én is köszöntök mindenkit.
És itt van velem a stúdióban Tóth György, a Mediátor PR vezetője. Hello, Gyuri!
Szia, Viktor! Szia, Bence, innen is, és üdvözlöm a hallgatókat.
A mai fő témánk az, hogy milyen social media trendek várhatók 2024-ben, akivel erről beszélgettünk, Prezenszky Alex, a Mediátor social media direktora. A hírek között beszélünk a Dorco új kampányáról. Tavaly azt mondtad, majd idén ki fogjuk bontani, mert hasonlítják egy korábbi kampányhoz. Aztán szó lesz a Biotech évindító kampányáról. A spotszemlében beszélünk a Cofidis nagymerők spotjáról, a Supershop új spotjáról, és amivel kezdünk, az a Groupama biztosító új kampánya, meg annyi spottal. Béka vagy Királyfi, Groupama vagy egy másik biztosító. És ráadásul egy olyan platformot választottak, ami nagyon átlátható, nagyon könnyen lekövethető. Szóval a történet az érthető, az a kérdés, hogy ezzel előre vagy hátra mennek.
Én azt gondolom, mindenképpen előre mennek, mert azért az egy jellemző fogyasztói magatartás, hogy ha egy fogyasztó belép egy új termékkategóriájába, egy új szegmensbe, van egy nagy kínálat, nyilván az szokott neki lenni az alapérzése, hogy ugyanolyanok, hasonlóak, bank, biztosító, és erre az alapfogyasztói élményre, hogy most nem mindegy, hogy melyik biztosítót választom. Kiválasztom azt, amelyik a legolcsóbb. Ugyanazt tudja mindegyik, ugyanaz a dolga mindegyiknek. Erre az ilyen fogyasztói alapérzésre, insightra épül rá ez a spot, és elég jól, tehát a vizuálban megtörténő ilyen kis mikrosztorik, illetve az, hogy a mellett a narráció, és pont ezt magyarázza el, hogy igen, biztosító és biztosító között igenis bőven van különbség.
Ami engem megfogott ebben a kampányban, az, volt egy időszak, amikor többféle biztosítást kellett kössek, lakás, élet, több családtagokra, mindenre, és valóban, amit mondtál, Bence, hogy van ez a pain pointja a fogyasztónak, hogy egyáltalán hogyan menjek, és szerintem ezeket jól kikutatták, tehát például az, hogy dedikált ember foglalkozik majd veled végig, ez tök fontos. Tök fontosak azok, hogy egyszerű a papírozás, tök fontos, hogy nincsenek rejtett. Tehát, hogy gyakorlatilag úgy látszik, hogy egy szerintem elég alapos kutatómunka előzte meg azt, hogy milyen insight-ra építsenek. Nekem egy kritikám van így a spot sorozattal kapcsolatban, meg nyilván ezek több felületen is jelen vannak, az az, hogy a végén azért mindig ott van még egy jaj, és egyébként még tehát kicsit sokat akarnak elmondani egy-egy spotban.
Kalambó. Hát amikor vissza amikor kimegy az ajtón, és még visszanéz. Ja, és még valami.
Nem tudom, hogy ezek az információk azok át tudnak-e menni, tehát ez picit ilyen témahalmazásnak, sűrítésnek érzem, de maga az alapötlet az, hogy ezt a nagyon végtelenül egyszerű duális módszert alkalmazzuk, ez jó.
A következő spot, amiről beszélünk, a Supershop új spotja, egyenes vonalú, kihegyezett és pont. Lehet, hogy erre lesz szükség, nem? 2024-ben. Minél kevesebb, de minél velősebb információ.
Az biztos, hogy ez a spot rendkívül lecsupaszított módon mutat rá arra, hogy mire való tulajdonképpen a Supershop kártya, vagy milyen előnyöd járhat a programhoz való csatlakozással, hiszen egy nagyon egyszerű, még csak vásárlás sem látunk gyakorlatilag, inkább az igény megfogalmazódását a fogyasztóban, és a végén ott vannak a logók, amelyek tudatosítják azt, hogy mely shopokban, milyen vásárlások, milyen döntések során tud segítségünk lenni a Supershop. Szerintem arról beszéltünk, hogy ez egy reminder spot, gyakorlatilag az a szerepe, hogy tudatosítsa, hogy igen, van egyébként egy ilyen kártyát, használd vagy csatlakozzál. Annyira nem vágykeltő egyébként, tehát valahol én ezt a dimenziót hiányolom, de minden bizonnyal olyan cél volt, aki akár a meglévőket nagyobb aktivitásra ösztönzi, vagy egyfajta ilyen nagyon egyszerű termékelőnnyel azzal, hogy mennyi helyen elérhető a pontvadászat, ez erre helyezte a fókuszt.
Én azt szeretem benne egyébként, hogy valószínűleg ez tényleg az volt a cél, hogy Supershop azért már szerintem évtizedek óta van, talán ezt mondhatjuk, tehát hogy nagyon-nagyon régóta van, nagyon-nagyon sok embernek a táskájának a mélyén ott lapulhat egy-egy elfeledve, így a kis zsebben.
Az egyik belga számban is van. Benzinkút című számban. Tessék meghallgatni. Igen?
Szóval ott lapul, és igazából az már bőven sikert jelenthet ebben a kampányban, ha ezek a kallódó és lapuló Supershop kártyák előkerülnek, és elkezdik őket újra használni a tulajdonosaik.
Menjünk tovább a Cofidis nagymerők spotjára, jó? Itt ez egy best of. Itt láthatunk több Cofidis spotot. Ugye, mire gondoltam közben, miközben néztem, hogy én ezt a gyors kölcsön műfajt, ezt így tehát, hogy én nem illesztem be az életembe, én egy kicsit ennek ellene vagyok, meg ez a nagyon gyorsan, és aztán nagyon sok pénzt visszanyögni. Tehát ez nekem...
És ezt minden alkalommal, akárhányszor banki spotokról beszélünk, elmondom.
Ezt mindig elmondom. Igen, de hogy közben ezzel a Cofidis-szel kapcsolatban mindig a filmekre koncentrálunk, és egyszerűen annyira jó ízűen beszélünk róla, és hogy el is felejtem, hogy igazából ez mi. Szóval ez az igazi márkaépítés, nem? Hogy ezt el is felejtett, hogy igazából ez neked most az életedbe hol kaphat helyet.
Ez egy érdekes, szerintem ezzel nem foglalkoztunk még előképpen, hogy mennyire viccesek és mennyire talán az elmúlt évek
legemlékezetesebb
spotjai, de hogy valahol átmegy az üzenet egyáltalán, hogy átmegy ugye még akár közbeszédbe, mémekbe is, de hogy átmegy az üzenet, hogy mivel foglalkoznak. Ami a spot kapcsán érdekes, hogy most így mondtad, hogy a karakterek, hogy gyakorlatilag ez egy tréler. Tehát olyan, mintha megelőzhette volna ezt a nem tudom 4-5 karaktert, akikkel az elmúlt negyed évben, fél évben foglalkoztak, vagy akiknek a hátán ment a márka, és ez tök olyan, mintha egy ilyen egy tréler lenne erre vonatkozóan. Egyébként ebben egy picit le is lóg szerintem, tehát tök jó, hogy összeszedték újra, és emlékeztetnek ezekre a pillanatokra, amik a fogyasztók fejében ilyen nagyon emlékezetesen beszólás, kiszólás szinten megvannak, de picit lelóg erről, főként, hogy ott egy erős termék ismertető promó második teget vagy részt kapott a spot.
Nekem az a véleményem erről, hogy én arra lennék nagyon-nagyon kíváncsi, hogy vajon ezekre az itt megjelenő karakterekre, Cofidis spotokra, a nagymerők spotok futtatása után vajon rákeresnek-e újra? Tehát, hogy megnő-e a Google, YouTube keresések száma, hogy akkor ezekre a spotokra visszaemlékszik a fogyasztó, és így ránéz még egyszer, mert olyan szórakoztató volt. És ha ezt eléri, ennyit kezdenek el foglalkozni ismét a márkával, az azért egy nagy nyereség a Cofidis számára.
2024 elején hogy is maradhatna el a Biotech új kampánya? Legyen ez a legfittebb éved. Hát tudjátok, milyen vagyok, én mindig eszembe, de jó, de akkor mi lesz a 2025-tel? A 2026-tal, akkor húzzam le a Roló tévégén? Vagy mi?
Hát vagy nézd meg majd következő januárban egy újabb kampányt, amitől majd rápakolhatsz még egy szintet, igen. Mert ugye tudjuk azt, hogy évelején jönnek a fogadalmakhoz kötődő kampányok, legyen az akár dohányzásról leszokás, súlycsökkentés, életmódváltás, többet sportolok, a Biotech az ugye minden alkalommal ráugrik erre, de különféle platformokat választott. A tavalyi évről az ugrik be a márkáról, hogy elég sokat foglalkoztunk velük, nagyon intenzíven kampányoltak, ugye itt ruházati márka bevezetés, portfólió bővítés, minden. Voltak sikeresebb és kevésbé sikeres kísérletek. Ebben azt fogott meg, hogy azon kívül, hogy ez egy kampány, hogy nagyon-nagyon jól mögé van pakolva egy életmódváltó program. Szerintem korábban ezt már hiányoltuk, hogy nem állt meg minden lábán egy ilyen kampány, tehát volt egy nagyon jó üzenet, egészen jól kitalálták a sztorikat, de nem volt kiegészítve egy teljes programjá. Itt arról van szó tulajdonképpen, hogy egy ilyen 3x21 napos kihíváshoz lehet csatlakozni. Tehát
mert
nem
hogy 21 nap kell ahhoz, hogy valami
60 nap alatt
álljon.
Tud egy szokás beépülni, és ezt ők apró lépésekben tervezik, tehát ráadásul nem is egy nagyon nagy effortot igényel. Ami még tetszik abban, hogy ez itt van ez a kihívások egy saját honlapja, tök világosan el van magyarázva, hogy mit várnak el tőle, nyilván tartalomgyártást és tegelést és egyéb dolgokat, ami azért ez egy elég erős virális lábát fogja adni a sztorinak, de hogy már ahogy a Bence szokott nagyon örülni ennek, hogy van a nyeremény piramis fölépítve, ez fantasztikus, mert ugye már az első regisztrációval kapsz kedvezményt, kulacsot, minden, de a igazi fődi...
Ki van találva, és nagyon konzekvens.
Nagyon konzekvens, szerintem nagyon-nagyon szép az ívenek az egésznek, de nekem ami ebben valóban tetszik, az, hogy oké, tudjuk, hogy már megvan a gondolat a fejedben, de hogy ehhez mi tényleg oda teszünk egy támogató tartalmi infrastruktúrát, meg valódi tudást, hogy ezzel téged behúzunk, és végigkísérjünk, és nekem ez adja a kerekséget.
Én örülök, hogy van egy márka, ami ennyit beszél egyébként a testmozgás fontosságáról, és nagyon is pontosan céloz.
Én arra vagyok kíváncsi egyébként, hogy ezek a eléggé letisztult óriás plakátok, meg maga a spot, ami szintén nagyon kiegyezett, csak a zene szól, és látszik mellette az, hogy az emberek edzenek. Ez vajon tényleg elvezete oda, hogy az emberek rátaláljanak ezekre a regisztrációs lehetőségekre, a social és az online felületekre, ahol onnantól kezdve be tud indulni ez a dolog.
Az utolsó hírünk a Dorko új kampányáról szól. Tavaly azt mondtad, majd idén ez az üzenet, amely a komment szekcióban egy vitát kavar, hiszen volt a Nike-nak 2008-ban egy másik kampánya, aminek az volt az üzenete, hogy yesterday you said tomorrow. Tehát tegnap azt mondtad, majd holnap. Mi ezzel a probléma?
Vagy van-e ezzel probléma? Mert ugye szinte majd rá fogunk erre világítani, hogy ez egy, megint egy ilyen óriási reklámszakmai vihar a Biliben is tud lenni. És most ez kicsit ellopom Bencétől a sort, mert előtte beszélgettünk arról, hogy milyen hatása lehet ennek a márkának, és nekem egy olyan típusú mém jutott eszembe, hogy mindeközben a Dorkónál, és mondjuk tegyük fel pesgőznek, vagy egy ilyen pénzszámolós mémet látok, tehát hogy valójában el tudom azt is képzelni, hogy ez az ő célcsoportjukat egyáltalán nem érdekli ez a vita, ami a reklámszakmában zajlott le. Ugye itt arról van szó, hogy egyfajta ilyen erős utánérzéssel, plagizálással vádolták meg a márkát, és itt még megint külön választanám azt, hogy van ez a probléma, és van a másik, hogy ezt a Dorko hogyan kezelte a különféle kommentekben, meg az erre adott válaszokban.
Én azon gondolkoztam, hogy igazából azt elválasztani, hogy mi az, ami másolat, mi az, ami lopás, és mi az, ami inspirálódás, ez nagyon vékonyig eldönteni, hogy melyik honnantól van az, hogyha így kölcsönveszek egy ötletet egy korábbi kampányból, egy másik kampányból, az már másolás, és hol van az, ahol ez pusztán inspirálódás. Én abban sem vagyok biztos, hogy tényleg az a Nike kampány, amikor így ezen a Dorko anyagon ötleteltek, ki volt téve az asztalra. Simán lehet az, hogy csak úgy valakinek haloványan beugrott, lehet, hogy még a márka se ugrott be, csak hogy volt egy ilyen megoldás. Szóval én azt gondolom, hogy nyilván az ember meglévő építőkövekből építkezik.
Illetve még nyilvánvalóan esetleg egy tanács, hogy azért, hogyha egy ilyen combos üzenetre, meg talán azért egy elég, hogy is mondjam, egy ilyen kézenfekvő insightra építő kampányt tervez az ember, ugye itt szintén egy évelei életmódváltós kampányról beszélünk, akkor érdemesebb azért a reklámszakmai oldalakon, vagy bárhol egy nagyobb kutatást végezni arra nézve, hogy legalább a nagyobb márkák milyen üzenetekkel voltak kint a piacon az korábbi időszakban.
A vendégünk pillanatokon belül Brezenszky Alex lesz a Mediator social media direktora, akivel arról beszélgetünk, hogy milyen social media trendek várhatók 2024-ben. Rebrief.
A Rebriefben vendégünk Brezenszky Alex, a Mediator közösségi média igazgatója, akivel arról beszélgetünk, hogy nagykép szinten hogyan nézett ki 2023 a social media platformok és a social media használat terén, és esetleg mire számíthatunk 2024-ben. És maradjunk is a nagyképnél, hogy ha így mindennek így elébe vágunk, akkor 2024 ezen a téren mennyibe hozhat újat 2023-hoz képest? Jól gondolom, hogy igazából ilyen nagy változásokra, új platformokra, újféle használati szokásokra nem kell számítani?
Először is sziasztok! Szerintem jól gondolod, valószínűleg használati szokásokban nem lesz nagy új dolog, bár ezen a területen szerintem ilyet kijelenteni így előre az elég nagy felelőtlenség lenne, vagy majd direkt összevágnák ezt a részt, ahogy ezt mondtam. Hát valószínűleg a meglévő eszközökben, meg ilyen trendekben lesz egyébként még fejlődés, tehát itt pár ilyen buzzwordot el lehet lőni, mint az AI, ugye a mesterséges intelligencia megoldások, különböző platformokon szerintem egyre több és több helyen fognak ezek megjelenni. A short form videók, azok továbbra is nagyon pörögnek, és pörögni is fognak.
A virtuális ezek a TikTok és az Instagram Reels, illetve a YouTube Shorts leginkább, ez pontosan a három legnépszerűbb formátum.
Így van, amik itt pörögnek, amik egyébként nagyban befolyásolják ezeknek a platformoknak is így a szokásait, meg a felhasználói szokásokat, hogy hogyan fogyasztják a tartalmakat. A social commerce is, amit így külön kategóriának szoktam mindig említeni egyébként, ugye itt a social media és az e-commerce-nek így a kapcsolata, ami ez egyébként szorosan fűződik sokszor az ilyen virtuális valóság megoldások, tehát az ilyen AR eszközök, hogy a különböző termékeket mondjuk egy ilyen konverzió sales fókuszú kampányokban akár fel lehet próbálni a különböző platformokba, ugye.
Meg ez ugye azt is jelenti, hogy gyakorlatilag a webshopok szinte beköltöznek az Instagram, Facebook és más közösségi média applikációkba. Platform elhagyása nélkül tudunk egyrészt vásárolni, vagy legalábbis többet megtudni az adott termékekről.
Így van, igen. Ez ugye a tengeren túlon, meg akár a UK-ben is meglévő gyakorlat, hogy ott már az applikációkon belül végig megy a checkout folyamat. Nálunk ez nincs még meg, illetve vannak még további ilyen korlátozási dolgok, akár a TikTokon is, a különböző konverziós kampányokkal, kapcsolatban, szóval ez még itthon azért nem úgy néz ki, mint mondjuk az USA-ban, de valószínűleg ezen a téren is lesz majd fejlődés.
Mi lehet az akadálya, hogy Magyarországon ezen a téren még nem volt előrelépés annyi, mint amennyire, vagy nem haladtak annyira előre, mint az Egyesült Királyságban és más nagyobb piacokon? Ez csak a szokásos, nagy piac, első körös terjesztés egy-egy új szolgáltatásnak, kis piacokra később érkezik meg, vagy lehet-e a háttérben valamilyen EU-s vagy egyéb piaci sajátossága miatt nálunk ezt még nem vezették be?
Egyrészt a piac nagysága, az mindig így megfigyelhető. Másrészt pedig igen, az EU szabályozások, és már nem a GDPR-t kell, hanem a többi szabályozást egyébként említeni, az ilyen különböző adatvédelmi dolgokat, de egyébként ezek a feature-ök a legtöbb esetben igen így piacra szabva jelennek meg, és ez most én nem mondom, hogy random dől el, hogy mikor kapcsolják be az adott országba, de mondjuk volt itt olyan példa, mondjuk az Instagramnak ugye a zenelejátszás funkciója, mármint hogy zenéket lehet rakni sztorik alá, vagy posztok alá, ez évekig nem volt itthon elérhető, úgyhogy mondjuk Romániában például a szomszédunknál már rég megvolt, tehát még egy régióban is voltunk, mégse tudott nagyon senki választ adni arra, hogy Magyarországon miért nem kapcsolták be, aztán egyszer meg bekapcsolták, szóval így igen, ezekben így benne van ez.
Lényeg, hogy lehet arra számítani, hogy ezek a kereskedelmi e-commerce funkciók meg fognak érkezni rövidesen Magyarországra is.
Hát bízunk benne, mert ahol megvan, ott tök jól működnek, szóval igen.
Maradjunk még egy pillanatra a platformoknál. Engem egy picikét meglepett, hogy a Meta tavaly egy alapvetően szöveges platformmal jelentkezett, a Threads-zel. Egy olyan világban, ahol igazából a social médiában ugye a videó a fő trend, és az manapság a leginkább működő médiatípus.
Kicsit meglepő lehetett, bár szerintem azoknak, akik így követik ezeket a különböző csatornákat, ahol tízerelték, azoknak nem volt annyira meglepő egyébként, hogy ezzel beléptek, meg nyilván, hogyha valaki így a történéseket követte, hogy mi történik éppen az X-el, ugye a X-Twitterrel, hogy ott Elon Musk milyen irányba viszi ezt az egészet, annak szerintem nem volt annyira meglepő, hogy erre a területre mondjuk belépett így a Meta egy új platformmal. Igen, azt még mi is így megfigyeljük, egyrészt a globál launch óta, hogy mi történik ott, hogyan kommunikálnak a márkák, az emberek, másrészt meg ugye azóta már Magyarországon is megjelent, szóval hogy itthon mi a jellemző. De hát igen, alapvetően szöveges, és kicsit nekem olyan, mint egy ilyen Instagram, Twitter hibrid, ahogy most működik, de az azért látszik, hogy mennek oda képek, videók, tehát hogy így megy a tartalom ki, viszont az látszik, hogy tényleg ilyen rövid szöveges posztok pörögnek ott. Globál szinten már eléggé beléptek a márkák, tehát megjelentek.
Neked hány posztod van már a Threads-en?
Nekem egy van.
Nekem is egyébként.
Egy posztom van, amikor felregisztráltam, azóta figyelem egyébként a történéseket, ugye ott még hirdetések sincsenek, adatokat sem nagyon látunk egyébként. Az biztos, hogy globál szinten nagyon nagyot robbant, amikor az elején beindult, utána ugye volt egy kis csökkenés, mert hogy az emberek így néztek, hogy igazából mire jó, de ugye ez volt az applikáció, ami a leggyorsabban elérte a 100 millió felhasználót, tehát hogy ez évről évre gyorsabban elér, a ChatGPT
lekörözte a ChatGPT-t is.
Igen, a ChatGPT-nek 2 hónap volt, a Threads-nek pedig 5 nap, hogyha jól emlékszem, de ugye ehhez nagyon azért hozzájárul az, hogy itt az Instagramról egy kattintással át tudsz regisztrálni, tehát hogy így nyilván nem véletlenül csinálták meg ezt a regisztrációs folyamatot, így ráadásul még az ismerőseidet is, meg a követetteket áthúzza. Szóval nem volt így meglepő, azért arra kíváncsi leszek, hogy mennyire tudja így megszilárdítani magát, akár globál, akár hazai szinten.
Amikor a különböző platformon eltöltött idők statisztikáit néztük 2023-ban, és főleg azt a statisztikát, ami nekem nagyon érdekes, mi azt mutatja, hogy egy-egy böngészés, egy-egy nézelődés, egy-egy appindítás után mennyi időt töltenek ott a felhasználók, akkor azt láttuk, hogy ebből a szempontból a YouTube és a TikTok voltak nagy nyertesek. Ezen a két alkalmazásban, ezen a két platformon egy-egy YouTube-ozás, vagy egy-egy TikTok-ozás az nagyon átlagosan nagyon nagy időt emészt fel. Az merült fel bennem kérdésként, hogy vajon tudunk-e még több időt tölteni videók nézésével, TikTok-ozással, YouTube-ozással, vagy igazából ezek az időkeretek, amit az emberek ezekre a dolgokra tudnak szánni, lassan szaturálódnak.
Fizikailag még biztos tudunk, csak az a kérdés, hogy amúgy így megérje, meg amúgy szellemileg az ember tud ehhez, nem tudom, ehhez alkalmazkodni, hogy tényleg ennyi tartalmat feldolgozzon, mert az látszik, hogy akármennyire is egyébként tényleg, ahogy említetted, a TikTokon és YouTube-on is nagyon sok az abban eltöltött, vagy a videókkal eltöltött idő, az azért még mindig nagy kérdés, hogy ebből mennyit és hogy tudnak feldolgozni a felhasználók. Nagyon nagy a harc így a felhasználók figyelméért, egyre nehezebb szerintem így megfogni őket, és ugye egyre hamarabb kell egy adott videóban, mondjuk az első 3 másodpercben, amit mindig szoktunk mondani, ugye, hogy valamivel megfogni őket. Egyébként szerintem itt azért a videó nézéssel eltöltött időben vannak torzítások, így a YouTube fele. Nyilván ott hosszabb videók vannak, tehát tényleg sokat néznek videót az emberek, de azért nagyon sokan zenehallgatásra is használják a YouTube-ot, és így ugye ez is beletartozik egyébként a felhasználói szokásokba, meg ezekbe az időkbe. Nagyon jó kérdés egyébként, hogy itt meddig mehet ez, meg mi lesz itt egészséges, meg hogy az emberek tényleg mennyire marad meg egyáltalán a fejükbe egyébként ennyi tartalom között egy adott márkának az üzenete, főleg, hogyha egyre több hirdető is lesz ott.
Most szerinted mennyire alap az, hogy egy márkának ott kell lenni a TikTokon is?
Én mindig azt szoktam javasolni, hogy azért ne legyen fent egy platformon egy márka, hogy csak ott legyen, tehát azért, mert bejön valami új. Tehát ez stratégia nélkül, ez nem sokat ér, legyen szó egy TikTokról, de bármi másról beszélhetünk egyébként. Itt ugye demográfiailag is változik a felhasználóknak, akár a nemek szerinti megosztás egyébként az hasonló a klasszik social csatornákhoz, viszont a felhasználó szám is egyre csak növekszik, az életkor csoportok is ugye, ezek is bővülnek, tehát már abszolút nem a gyerekek platformja a TikTok, és hát emiatt egyébként egyre több hirdetés is van, tehát mivel egyre több márka kerül ide, egyre több hirdetés is. Ennek ellenére a hirdetési költségek még továbbra is kedvezőek, szóval mi is azt tapasztaljuk, hogy a social stratégiákban egyre több márkánál a TikTok is szerves részét képezi ezeknek a stratégiáknak.
Utolsó kérdésünk, a Meta különféle statisztikai jelentései szerint social media platformok növekedése jelentősen lelassult, egy számjegyű, láttunk 5% alatti számokat is. Ez a hirdetőknek a jövőre nézve mit fog jelenteni? Folyamatosan, ütemesen emelkedni fognak az árak?
Igen, igen. Ettől függetlenül én így nem írnám le a platformokat, mármint így növekedés tekintetében is. Láttam a Metának egyébként a jelentését, meg ugye itthon is már nagyon sokszor halálra ítéltük a Metát, de azért mióta a Reels-t is behozták, az Instagramon azért jobban pörög, mint Facebookon, de ugye ott is megvan, és pont a felhasználói szokások, tehát az abban töltött idő, meg az oldalon töltött idő, az például növekedett, és felhasználói számba itthon is azért már nem is nagyon tud hova növekedni. Globál szinten azért még szerintem tud, de itthon ugye a Facebook és a YouTube az megkerülhetetlen igazából, tehát hogy a 7 millió körüli felhasználók az nagyon durva, szinte le van fedve a teljes internetező lakosság, majdnem, szóval szerintem még tud hova nőni, nyilván az inventory akkor telítettebb, minél több hirdető jelenik meg, viszont szerintem még így is jó tartalmakkal és hatékony kampányokkal, így a social továbbra is az egyik legköltséghatékonyabb megoldás egyébként egy ilyen marketing mixben.
Köszönjük, kedves hallgatók! Egy hét múlva ismét lesz Rebrief. Várunk vissza mindenkit.
Ez volt a Rebrief. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n, valamint a mediator.hu/Rebrief oldalon. Rebrief. Reklám, marketing, média, velőse.